Gyógyító podcast sorozatot indított az Érintettek Egyesület. Az a célunk, hogy bemutassuk a 8 gyermekonkológiai intézményben dolgozó gyógyítókat, illetve közel hozzuk önökhöz a gyógyult fiatalok és az érintett családok és szülők történeteit. Dr. Csóka Mónika a vendégem, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Tűzoltó utcai részlegének egyetemi docense és osztályvezető főorvosa. Remélem minden szót jól mondtam.
Tökéletes volt.
Kezét csókolom. Örülök, hogy találkozunk. Orvoscsalád, mindig is orvos akart lenni, mindenki orvos volt a családban, vagy pedig valami egészen más az indítatása?
Így, hogy orvoscsalád, ezt nem mondanám. Az első orvos a családunkban az édesanyám. És igazából, amióta beszélni tudok, az ő nyomán mindig is orvos szerettem volna
lenni. Tehát nem tudta elrettenteni ettől a pályát.
Pedig megpróbálták. Tehát mind a két szülőm, különösen a mérnök édesapám nagyon szeretett volna lebeszélni róla, hogy nőként inkább válasszak valami olyat, ahol meghatározott munkaidővel, család mellett kicsit könnyebben lehet élni.
Hát ez nem sikerült. Igen, ezt ő talán tudta, hiszen feleségül vett egy orvosnőt.
Így van.
Nehéz volt a családi életet összeegyeztetni annak idején?
Az édesanyám esetében azt kell, hogy mondjam, hogy igen. Ő házi orvosként dolgozott a mi születésünk után, előtte kórházban belgyógyászként, és gyakorlatilag a körzete közepében laktunk, ami azzal járt, hogy amikor hazaértünk és elkezdett vacsora asztalhoz teríteni, abban a pillanatban valaki megnyomta a csengőt, és akkor tudtuk, hogy a vacsorát egyedül folytatjuk, és akkor ő vette az orvosi táskáját és ment.
Mert ha hívják, akkor menni
akkor
kell.
Menni kell, igen.
Tehát itt nem volt mérlegelési lehetőség.
Nem egymás, az édesanyám életében nem volt mérlegelési lehetőség, és azt gondolom, hogy ezt én is átvettem tőle.
De ez a saját döntése volt az édesanyjának?
Tehát biztos vagyok benne, hogy igen.
Tehát,
hogy ha jogi szempontból nézzük, akkor nyugodtan mondhatta volna azt, hogy hívják az ügyeletet, soha nem tette. Mindig azonnal ment, és ellátta a betegeket.
Dühös volt rá?
Nem, soha. Egy másodpercig sem fölnéztem rá. Még én csodáltam ezért, még akkor is, hogyha ott maradtunk. Nem magunkban, mert hiszen az édesapám ott volt velünk a vacsoraasztalnál, de igazából inkább csodálat volt, amit éreztem, mint soha életemben egy másodpercig nem éreztem azt, hogy valamit elveszítenék azzal, hogy ő elmegy, vagy hogy mérgesek lettünk volna, sem én, sem az öcseim.
Mit érzed? Büszkeséget? Vagy...
Igen, igen. Tehát, hogy ez így az életünk része volt, hogyha valakinek segítségre van szüksége, akkor gondolkodás, mérlegelés nélkül az ember föláll és megy és segít.
És azt mondja, hogy ezt ön is átvette.
Igen.
Mit szól hozzá a családja?
Nyilván én más munkatempóban dolgozom, tehát nem házi orvosként dolgozom, nem a körzetünk közepében lakunk, de azért a gyerekeim ahhoz hozzászoktak, hogy nálunk egy olyan vacsora beszélgetés, ahol nem csörre meg a telefonom, nincsen. És akkor vagy folytatják maguk között a beszélgetést, vagy egy pillanatra megállnak, végigvárják, és utána folytatódik a beszélgetés.
Dühösek önre, vagy csodálják?
Így nem beszéltünk róla, de amikor most volt átmenetileg egy olyan időszak az életemben, amikor kevesebbet csöngött a telefonom, akkor ezt így boldogan konstatálták az egyik vacsoraasztalnál, és én igazából akkor vettem észre, hogy ez máskor nem így zajlott. Tehát nekem ez annyira természetes volt, hogy nem is reagáltam le, vagy nem is regisztráltam magamban, hogy ez így zajlik nálunk.
Önnek hiányzott, hogy nem csöngött annyit a telefonja?
Nem. Akkor jó volt ez az időszak.
Egy idő után már hiányzott, vagy akár ez az időszak, ez tarthatott volna, világ a világ?
Akár tarthatott volna is az az időszak, hogy az otthoni időszak egy kicsit nyugalmasabb, amíg a világ, de utána a saját döntésből ezt újra másképp alakul.
Hogy alakult? Mi történt?
Úgy, átmenetileg kevesebbet dolgoztam a klinikán egy fél évig, de visszatértem.
Saját döntésből?
Minden saját döntésből, igen, semmiféle kényszer nem volt benne.
Elfáradt, vagy miért gondolta azt, hogy most jobb lesz a kevesebb?
Egyszerűen úgy alakult a helyzet a klinikán, hogy úgy éreztem, hogy jobb, hogyha egy kis időre eltávolodom, így visszanézve nagyon nehéz volt a betegektől elszakadni, tehát egy kicsit olyan érzés volt, mint aki a családját hagyja el, még hogyha nem is teljesen szakadtam el. Ugyanakkor viszont jó volt egy kicsit ránézni kívülről az életemre, kicsit átrendezni magamban a prioritásokat, és azt is megtanulni, hogy nekem is van életem.
Gyerekei az egészségügy felé kacsingatnak, vagy egészen más felé?
A nagyobbik gyerekeim ők ikrek, és a nagylányom ő közgazdász, egy fél éve dolgozik, nagyon-nagyon szereti a munkáját, szereti a hivatását. A fiam éppen pár nap múlva államvizsgázik mérnökként. Én azt gondolom, hogy abszolút tökéletesen a helyén van azon a területen, és a kicsi, aki szintén 21 éves már, ő gimnázium után pszichológusnak jelentkezett, és befejezi a pszichológiai képzését, de mellette elkezdte az orvosi egyetemet, úgyhogy épp a vizsgai időszak kellős közepén van az első év után.
Ő fiú vagy lány?
Ő is fiú. Két fiú, egy lány.
Akkor őt nem nagyon próbálja lebeszélni erről, mint ahogy önt megpróbálta az édesanyja, meg az édesapja vált-válnak vett vele beszélni?
Nem, őt nem szeretném lebeszélni róla. A lányomban is egyébként fölmerült, hogy orvosi pálya vagy közgazdasági, és őt így finoman inkább a közgazdasági felé tereltem, mert azzal együtt, hogy gyönyörű szép pálya, nőként azért az embernek az ideje és a gondolata és az energiája legnagyobb része a pályáján van, és ez nem mindig könnyű a családdal összeegyeztetni.
A családdal való nehéz összeegyeztethetőség miatt mondja azt, hogy nőként ez egy nehéz pálya,
igen.
Vagy pedig magán a pályán is a férfiak jobban haladnak, vagy messzebbre jutnak?
Mind a kettő.
Tehát még mindig másodrendű állampolgár egy nő?
Nem is másodrendű, de azt gondolom, hogy jóval többet kell teljesíteni, hogy ugyanazt a pozíciót érje el az ember nőként. Igen, tehát hogy van benne változás, azt gondolom így az évtizedek alatt, de van
de még nem vagyunk a végén.
Nem.
Az, hogy önből orvos lesz, ezek szerint ez nagyon korán eldőlt, legalábbis nagyon. Az ön szívében.
Igen, és soha egy másodpercig bennem nem merült fel másik pálya lehetősége.
És az, hogy milyen orvos lesz?
Az egyetem alatt nagyon sok minden volt, szemészet tetszett nagyon sokáig, tehát ahol egy kis manualitás is van benne. Aztán a patológiai intézetben végeztem tudományos diákköri munkát, akkor megtetszett nem állandóra, hanem azt gondoltam, hogy egy pár évig ott tanulnék, mint az elődeink közül egyébként sokan, akik később nagy ívű pályát futottak be. Jó talán a másik oldalról végignézni, hogy mi történhet, rengeteget lehet tanulni. És aztán úgy hozta az élet, hogy az egyetem után volt lehetőségem egy külföldre menni ösztöndíjjal. Azért abban az időben ez még nem volt olyan egyértelmű, hogy az ember elkezdhet külföldön dolgozni. Ez egy fantasztikus lehetőség volt, orvosi működési engedéllyel, tehát ugyanúgy beléphettem a német ellátórendszerbe orvosként, mint ahogy a német végzős kollégák, és akkor erre nem szerettem volna nemet mondani, és akkor azt éreztem, hogy akkor viszont rögtön gyerekgyógyászat és gyermekonkológia.
De ez egy érzés volt csupán?
Nem. Tehát az édesanyám egy végtelenül lelkiismeretes háziorvos volt, aki mindent is fölvállalt a betegeivel kapcsolatban. Azért annak idején a daganatos betegségek gyógyulási aránya sem gyermekeknél, sem felnőtteknél nem volt jó, ez nem volt egy sikertörténet. És amikor az édesanyám körzetében valaki elérkezett oda, hogy már nem volt gyógyulási lehetőség, nem volt hospice-ellátás, nem volt otthon ápolás, ez annak a kérdése volt, hogy a házi orvos mit vállal föl, hogy a beteg otthon maradhatott, vagy pedig bekerült valahova egy elfekvőbe. És az édesanyám az összes betegéhez az utolsó pillanatig kijárt, morfinnal ellátta, fájdalmat csillapított, beszélt a családdal, és az egész családot gondozva segítette a beteget az utolsó útján. És mivel nagyon sokszor délután, munkaidő után is ment a betegekhez, ránk nem tudott senki vigyázni akkor, és akkor az öcsémmel együtt sokszor kísértük őt a betegekhez, az ember csak részben tudta a sorsokat, de az ajtón kívül állva vártunk az édesanyámra, és láttam, ahogy mondjuk a fiatal emlőrákos nőnek a szülei nyitják az ajtót, reménykedve várják, könnyes szemmel engedik ki, és aztán tudtam, amikor egy idő után nem mentünk többet ugyanahhoz a beteghez, és ez valahol úgy belém rögzült, hogy olyan betegcsoport, akikért tenni kell valamit, tehát hogy ez nem jó, hogy 20-30 éves korukban fiatal emberek ilyen betegségben elhunynak, és ez valahogy szerintem úgy tudat alatt munkált bennem. A patológiai intézetben, pont rákkutató csoportban véletlenszerűen annak idején a Lapis professzor úr hívott meg a vizsgám után, amire azonnal igent mondtam, és én azt gondolom, hogy ez így meghatározta az utat. A kérdés már csak az volt, hogy felnőtt vagy gyermekkorú betegek, és a gyerekgyógyászat sokkal jobban vonzott, mint a felnőtt betegek.
Ennek van racionális magyarázata, vagy pedig ez egyszerűen, ez megint csak egy érzés?
Szerintem az elejétől fogva nagyon jól tudtam ráhangolódni a gyerekekre, kapcsolatot építeni, és ez volt az, ami megfogott.
Nagyon másképpen kell egy gyerekbeteghez szólni, fordulni, odaállni, mint egy felnőtthez?
Én azt gondolom, hogy igen. Nyilván egész más élethelyzetek vannak, egész más sorsok egy gyerekbeteg mögött, más egy felnőtt mögötti családi háttér. Ahogy mennyire más ahhoz odafordulás, az akkor döbbentett meg, amikor felnőtt hematológia vagy onkológia szakvizsgára készülve az ember megy gyakorlatra a felnőtt ellátó osztályokra is, és amikor odafordultam az idős beteghez, hogy drágám, vedd le a pólódat, légy szíves! Vagy cicukám, és akkor így a pillanatok alatt, és akkor utána aranyosak voltak, így az idősebb emberek mondták mindenkinek, hogy én milyen végtelenül kedvesen fordultam mindig oda hozzá. Az ember elfelejti, hogy felnőtt el az ember és több gyerekkel.
Nem úgy van, hogy ha nagy baj van, akkor azért egy kicsit gyermekké válunk felnőttként is, és nagyon várjuk a segítséget valakitől, aki adott esetben az orvos.
De hogy is nem. Akár gyerek, akár felnőtt beteg, az ember kiszolgáltatottá válik. Az ember a saját életében is megtapasztalja, hogy vannak olyan helyzetek, amikor még ha nem is ennyire nehéz helyzet, mint daganatos betegségek esetében, csak gondoljunk egy szülésre, egy császármetszésre, hogy utána az ember átmenetileg csak néhány órára milyen kiszolgáltatottá válik, és akkor tudja beleérezni magát az ember, hogy mit jelentett a másik oldalon, nem néhány órára, hanem hónapokra, évekre kiszolgáltatottá válni.
Nem is kell hozzá egészségügyi helyzet, én egy autószerelőnél is tudom ezt érezni simán.
Igen.
Szóval kiment Németországba, és akkor ott már az kifejezetten gyermekonkológia
ott volt. Ott kimondottan gyermekonkológia, abszolút mély víz, ugyan jól beszéltem németül, de ez nyilván nem anyanyelvi szint volt. A gyerekek nem voltak toleránsak.
Nem a hóstolcsot beszélték.
Nem. Időnként megkérdezték, hogy én ott miért beszélek ilyen pöszén. Egy nagyon kemény, nagy tudású női főnököm volt, akit akkor nagyon keménynek tartottam, így utólag azt gondolom, hogy nagyon határozott volt, és erre szükség is van ebben a munkában. Akinél a beilleszkedésem nem volt egyszerű, úgyhogy az első hónapokban minden este megkérdeztem magamtól, hogy vonatjegyet veszek, vagy visszamegyek másnap, de néhány hónap elteltével teljes értékű munkaerőként dolgoztam ott az osztályon, és nagyon-nagyon megbecsülték a munkámat. Én rengeteget tanultam. Szakmai oldalról is rengeteget tanultam, de az emberi oldalát is.
Mennyi időt volt kint?
Először egy évet, utána visszajöttem, akkor vettek fel a klinikára dolgozni, és 3 hónap elteltével elkezdtem visszavágyni, úgyhogy megkérdeztem az ösztöndíj bizottságot, hogy nem lehetne, hogy egy újabb évet kapjak, amiről ők igent mondtak, és utána viszont nem osztályra mentem vissza dolgozni, hanem a Német Rákkutató Központba mentem vissza kutató munkát végezni, és akkor abból lett végül a PhD fokozatom. Ott egy másik nagyon nagy tudású főnököm volt, végtelenül támogató.
Azt mondta, hogy az édesanyjánál, amikor kísérték őt betegekhez, akkor azért az alapvető tapasztalatuk az volt, hogy hát azért ezen a területen még bőven van mit tenni. Ahogy ön elvégezte az egyetemet, és ahogy egyre többet látott a világból, meg az onkológia világából, ez a kép változott?
Igen, rengeteget változott. Tehát, hogyha visszagondolunk, hogy 30-35 évvel ezelőtt a betegek hány százalékát tudtuk meggyógyítani, és ma hány százalékát, és ez a fejlődés nem állt meg.
Tehát mennyi
messze
mennyi?
Nem értünk. Egy 40 évvel ezelőtt én azt gondolom, hogy jó, ha a betegek 20 százalékát meggyógyítottuk, a mai nap sokban pedig azt gondolom, hogy a 80% felé járunk, tehát megfordult az arány, igen. Ezt az ember érzi a mindennapokban is, és továbbra is robbanásszerű fejlődést jár be szerencsére ez a szakterület, tehát újabb és újabb gyógyszerek kerülnek ki, olyan betegek, akik 2-3 éve nem lett volna semmi esélyük a gyógyulásra, vannak olyan betegcsoportok, ahol még kemoterápiát sem kell kapniuk, hanem szájonáti célzott kezeléssel maradék nélkül meggyógyulnak, ez valami elképesztő.
Jobb arányban gyógyulnak a gyerekek, mint a felnőttek?
Igen. Jobb arányban gyógyulnak, nyilván ennek több oka is van. Ennek lehetnek szociális okai és egyéb testi okai is, tehát a szociális okokra arra gondolok, hogy egy felnőttnek, akinek közben a családjáról kell gondoskodnia, a munkahelyén teljesíteni, lehet, hogy nem megy pont időben kemoterápiára, hanem egy picit halaszt rajta, és néhányszor pici csúszás az vezethet oda, hogy esetleg nem olyan kiválóak a túlélési adatok. A másik pedig, hogy a gyerekek teljesen egészségesek az esetek többségében, nem dohányoznak, nincsen egyéb társbetegségük, jobban regenerálódó szervezetek, sokkal intenzívebb kezeléseket is elviselnek.
Amikor a gyerekek mellett döntött, akkor ez szempont volt, hogy nagyobb a siker esélye?
Biztos, hogy ez is. Így tudatosan biztos, hogy nem fogalmaztam meg. Egyszerűen a gyerekgyógyászat önmagában jobban vonzott. Tehát még azt is tudtam, hogy ha a gyermekonkológián nem lesz helyem valamilyen ok miatt, akkor mi a következő választásom? Tehát ez a koroszülött intenzív osztály lett volna, és tovább nem is gondolkodtam csak ebben a kettőben. Tehát mindenképpen olyan helyen szerettem volna dolgozni, ahol a nap végén azt érzem, hogy olyan döntéseket hoztam, olyan munkát végeztem, amit nem biztos, hogy mindenhol mindenki ugyanilyen minőségben csinált volna.
Döntéseket hozni hol tanult meg?
Ez így szép folyamatosan az élet során. Így a pályám elején szerintem én nem voltam ennyire határozott a döntésekben, most sokszor azt mondják a kollégáim, hogy bizonyos helyzetekben kemény lettem. Ez kérdés, hogy amikor az ember a felelősséget viszi a hátán, akkor hol van az, ahol kemény az ember, és hol van az, ahogy egyszerűen a felelősség alatt egy nehéz döntést meg kell hozni, és muszáj meghoznia. Ez így szépen alakult. Szerintem az elején Németországban így a főnökömtől nagyon sokat láttam ilyen területen. Tehát láttam azt, hogy hogyan kritizálják a kollégái, pont ugyanígy a keménységért, úgy néha visszacsengerek a fülemben azok a mondatok, és közben egyszerűen a felelősséget neki kellett vinnie, és néha nagyon nehéz döntéseket kellett meghoznia.
Ön is berzenkedett ellene az elején?
Igen, volt bennem egy kis olyan érzés, hogy hát miért kell ezt ilyen katonáson, ilyen határozottan és azonnal dönteni, és most értem már, hogy miért zajlott ez így.
Hasonlóan katonáson dönteni is?
Igen, azzal együtt, hogy megpróbálok tudatosan arra figyelni, hogy a fiatal kollégáknak átengedjek döntéseket. Nyilván osztályvezetőként a végső döntés és a végső felelősség az az enyém. De nem szeretek úgy vizitelni, hogy beülök, és azt mondom, hogy a XY gyereknél ezt és ezt és ezt kell csinálni, hanem szeretem megvárni, hogy a többiek, a fiatalok hogy gondolkodnak, mit mondanak, hadd vitassák meg, beleszállok én is a vitába, és a végén alakuljon ki egy döntés, amit közösnek érezhet mindenki.
Van olyan döntés alakul a végén, amely nem az ön döntése lett volna?
Olyan nem lehet. Tehát az én döntésem módosulhat, hiszen a fiataloknak is lehet, hogy ő olvasott valamit, lehet, hogy ő más irányból közelíti meg, tehát módosulhat az én döntésem.
Igen, erre voltam kíváncsi, hogy
módosulhat. Igen, módosulhat az én döntésem, az én véleményem, igen.
Tehát tudja azt mondani, hogy tényleg, erre nem gondoltam.
Igen, abszolút, abszolút, és nagyon értékes fiatalokkal vagyunk körülvéve, és erre támaszkodni is kell, én azt gondolom, hogyha valaki jó vezető szeretne lenni.
Hol van a határa a keménység meg a kíméletlenség között?
A kíméletlenség szót biztos, hogy nem használnám magamra. Tehát, hogy ez így föl sem merül, de néha ezen a területen tényleg kemény döntéseket kell meghozni, ami azt a döntést ott hozza meg az ember abban a percben, de előtte biztos, hogy napok, éjszakák vannak mögötte, amit nem mindig lát a környezet.
A kemény döntés a gyógymódra, tehát a betegre vonatkozik, vagy pedig akár a kollégákra vonatkozik?
Mindegyikre vonatkozhat. Tehát, hogy akkor is kemény döntést kell meghozni, amikor az ember azt méri föl, hogy melyik kolléga alkalmas ezen a területen a munkára, és lehet, hogy egy fiatal még nem látja át, hogy hosszú távon mit igényel ez a pálya. Olyankor az ember nyilván nem keményen, de akkor el kell kezdeni megpróbálni időben terelni. Kemény döntéseket sokszor valóban, amikor az ember egy nehéz műtéti döntést hoz meg, én szolid tumoros betegekkel dolgozom, nem elkerülhető az ember pályája során, hogy csonkoló műtétre kerüljön sor. Azt a döntést meghozni, odáig eljutni, hogy valóban nincsen más megoldás, nem csak nálunk a világon, máshol sem lenne rá megoldás, ez nem egyik percről a másikra történik. Az ember nagyon sok emberrel konzultál, nagyon sokat olvas, nagyon sokat gondolkodik rajta, ez egy nagyon nehéz helyzet, és utána nagyon nehéz a családot, a gyermekkel együtt vezetni egy ilyen helyzetben.
Ön operális?
Nem. Nem.
Tehát a manualitás az kiesett a
manualitás
még ott
az
a személyzetnél.
Igen, ott kiesett a manualitás, annyiban maradt meg egy jó darabig, hogy intenzív osztályon ügyeltem egy jó ideig, amíg a gyerekeim nem születtek meg, és azt nagyon-nagyon szerettem. Szerettem este magamra maradni ügyeletesként, és vinni a felelősséget, és a manuális beavatkozásokat is megcsinálni. Most arra egyre kevesebb lett, hát utána maradtak a csontvelő vizsgálatok, a gerinccsapolások, de most arra azt is a fiatalok viszik, és az ember nyilván egyre több adminisztratív dolgot visz, és egyre kevesebb ilyet csinál.
A családokkal önnek mennyire kell kapcsolatban lennie? Arra vagyok kíváncsi, hogy milyen arányban kell orvosnak lennie, tehát onkológus orvosnak, és milyen arányban pszichológusnak, vagy lelki támogatónak, lelki segítőnek.
Ezt így szétválasztani nem tudnám, és nem is szeretnék így százalékokat mondani, hogy mennyi, ennek így harmóniában kell lenni a családokkal, tehát hogy nem lehet, hogy az ember betegséget kezeljen, hanem azt a gyermeket és a körülötte lévő családot kell kezelni egyben. Szerencsére a pszichológiai munkára mindegyik osztályunk, ugye három onkológiai osztályunk van a klinikán, mindegyik osztályunkhoz tartozik egy saját pszichológus, aki csak azzal a csapattal, csak az osztályhoz tartozó gyerekekkel, szülőkkel, testvérekkel foglalkozik. Ez egy óriási segítség, de természetesen hát minden beszélgetésben így együtt ülünk. A mai napon úgy érkeztem ide önökhöz, hogy két nehéz beszélgetés van mögöttem a mai délután.
Szülőkkel?
Szülőkkel, majd gyerekkel is.
Ezekben a beszélgetésekben mennyire kell, hát akkor megint csak ezt a szót használom, keménynek lennie, vagy egyértelműnek lennie, vagy nagyon határozottnak lennie, mennyire tudja lágyítani?
Muszáj lágyítani. Tehát, hogy ezekben a beszélgetésekben a mai két beszélgetés új rendszerbe éppen bekerülő családokkal történt. A családokra rászakadt az ég a mai nap során.
Ma kapták meg a diagnózist.
Ma kapták meg a diagnózist, vagy a feltételezett diagnózist, és rájuk szakadt az ég.
Hideg zuhany, igen.
Tehát, hogy ilyenkor az ember olyan módon kell, hogy határozott legyen, hogy a szülő azt érezze, hogy jó helyen van, elindul valami, elindulnak a gyógyulás útján, tehát hogy ebből a sokból föl lehet állni, ebből a gödörből ki lehet jönni, és ott van egy csapat mögöttük, aki segíti őket, tehát olyan bizonytalanságot nem szabad hagyni egy ilyen beszélgetésben, hogy a szülő azt érezze, hogy lehetne ezt így is úgy is csinálni, hát ha elkerülhető a kemoterápia, talán nincs is szükség a műtétre. Tehát ebben határozottnak kell lenni. Ugyanakkor érezni kell annak a szülőnek a fájdalmát. Tehát, hogy arra rá kell tudni hangolódni.
Tehát a gyász folyamatnak a fázisait szokták mondani, hogy van benne egy alkudozás szakasz. Ezt ön igyekszik lezárni, ezt az alkudozás szakaszt.
Ezt muszáj a gyerek gyógyulása érdekében. Az alkudozás az elején nem történhet meg. Vannak olyan helyzetek a későbbiekben, amikor bizonyos dolgokban adhat az ember választási lehetőséget, van lehetőség alkudozásra, tehát ha már haladunk a gyógyulás felé, ha már látjuk, hogy a beteg jól reagált a megkezdett kezelésre, ha már eltávolításra került a daganat, és az ember érzi, hogy a család érzelmileg kimerül ezen az úton, akkor a gyerek életét nem kockára téve, vagy a gyógyulását nem kockára téve tehetünk egy olyan engedményt a szülők kérésére, vagy a gyermek kérésére, hogy halasszunk egy hetet, 10 napot, hogy egy picit, egy hosszú hétvégére hadd legyen együtt a család, hadd utazzanak el egy kicsit a hegyek közé. Tehát ugye ezekre figyelni kell, és ilyenkor utána kell menni. De az elején, amikor frissen ott van a betegség, aktív, megy előre, akkor alkudozásra nincs lehetőség.
Mennyire van lehetősége az egyéni világnézetnek a figyelembevételére? Most nem csak a vallásosságra gondolok, hanem arra, hogy bizonyára nagyon sokan vannak, akik keresik az utakat, és mondjuk a keleti gyógymódokban keresik, az akupresszúrában, az akupunktúrában, és én nem tudom még hány helyen keresik. Ebben ön határozott álláspontot foglal el?
Megpróbálok határozott álláspontot elfoglalni, méghozzá daganatos betegek esetében mindenképpen az orvostudomány jelenlegi állása szerinti kezelésekre. De ha a szülők szeretnének egyéb alternatív gyógymódot kipróbálni, függ attól, hogy milyen fázisban van a gyermek betegsége, hol tartunk a kezeléssel. Tehát semmi olyan egyéb alternatív kezelést nem tudok támogatni, ami a gyermek számára kellemetlenséget jelent, ami fájdalmat jelent, vagy aminél van esély arra, hogy mellékhatást produkál a mi kezelésünk.
Hát pedig a kemoterápia is fájdalmat vagy kellemetlenséget jelent.
Igen, de az a muszáj. Tehát, hogy anélkül nincsen gyógyulás, de emellett extra fájdalmat olyan módszerrel, amiről nem bizonyított a hatékony, ne okozzunk a gyerekeknek, vagy extra kellemetlen érzést. Én próbálom a szülőkkel mindig megbeszélni, hogy a legfontosabb, hogy őszintén beszéljünk egymással. Tehát az nem célunk, hogy én határozottan képviseljem, hogy ez az egyetlen üdvözítő út, amin mi járunk, és cserébe a szülők a hátunk mögött alkalmaznak alternatív módszert, amit néha a gyerekek kikotyognak. Ez nem cél, tehát a cél az, hogy együtt járjunk ezen az úton, egymásra támaszkodva, egymás kezét fogva, és a csapatnak ugyanúgy része a szülő és a beteg gyermek. Tehát ha ők bármi alternatívát szeretnének, akkor merjék elmondani nekünk, mi olvassunk utána, és akkor egyeztessük le, hogy annak mikor van értelme, mikor van lehetősége.
Ez alapvetően bizalmon épül, ez a dolog.
Ez és az egész munka alapvetően.
Hogy lehet bizalmat ébreszteni? Vagy bizalmat felépíteni a szülőkkel, a gyerekekkel?
Itt most megint visszakanyarodnék a határozottságra, tehát, hogy ezen a területen muszáj, hogy az ember a határozottságot, a tudást tudja képviselni a szülő felé, és mindegy, hogy milyen szociális háttérrel érkezik a család, minden családdal meg kell találni a közös hangot, és azt sugározni, hogy tudjuk, hogy mit csinálunk, és hogy mindent megteszünk közösen azért, hogy az a kisgyermek meg tudjon gyógyulni, és egészséges életet tudjon élni a későbbiekben.
Úgy fogalmazott, hogy azt sugározzuk, de azért nyilvánvalóan a sugárzásnak az az alapja, hogy önök a mélyben valóban megvannak arról győződve, hogy ez az út.
Ez így van.
Ugye a határozottságról meg a keménységről kezdtünk el beszélni, és onnan jutottunk el ideig, és két ága volt ennek a betegek irányába, a családok meg a gyerekek irányába, meg a kollégák irányába, és azt a szállat sem szeretném elengedni vagy elveszíteni. Ugye azt mondta, hogy időnként meg kell mondani egy kollégának, vagy finoman terelni, hogy ez nem az ő útja, ő erre nem alkalmas. Ki az, aki alkalmas? Mi kell ahhoz egy orvosnak, hogy onkológus orvosnak alkalmas legyen, hogy ezt jól csinálja?
Az egyik, hogy a folyamatos tanulásra legyen igénye, hiszen ez egy olyan szakterület, ahol napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra változnak a dolgok, és az ember felelősséggel tartozik a betegeiért, tehát a legjobb szakmai tudását kell minden esetben adni. Sokszor egy gyógyszer nem ismeretén múlhat egyetlen gyermek élete. Tehát, hogy azt tudni kell, hogy az embernek folyamatosan képeznie kell magát. Gyermekonkológián dolgozva az ember szíve 0-24-ben valahol ott van az osztályon. ezt nem lehet letenni, az ember viszi magával a sorsokat, legyen pozitív vagy negatív a végeredménye a kezelésnek. A családok, a sorsok, a gyermekek bennünk élnek tovább. Tehát, hogy ezt letenni nem lehet, és az embernek pont ezért meg kell tanulnia azt, hogy elválassza a saját családját, a saját világát, a gyermekonkológia világától, tehát, hogy meg kell tanulnia önmagában ketté választani ezt a világot, mert egyébként, hogyha mindent hazavisz magával, akkor otthon nem tud normális magánéletet folytatni, normális életet folytatni.
Igen, hát azt mondja, hogy letehetetlen, és mégis le kell tenni.
És mégis, tehát, hogy érzelmileg szét kell tudni választani a két világot egymástól.
Ön hol töltődik, honnan töltődik? Hogy csinálja ezt a szétválasztást?
Szerintem abszolút azt kell, hogy mondjam, hogy a családomból. Nyilván ilyenkor is néha figyelmeztetnie kell magát az embernek. Az osztályról hazamenve úgy érzem sokszor, vagy úgy éreztem sokszor, hogy az, ami a gyerekekkel van, hogy most nem tanulta meg a leckét, hogy adott esetben hozott egy rosszabb jegyet, hát mit számít, vannak ennél nagyobb problémák az életben, és akkor az embernek tudatosan figyelmeztetnie kell magát, hogy de otthon ez is probléma, és ezért is szólni kell. De egyértelműen otthonról, tehát azt gondolom, amikor otthon van bármi problémám, akkor az osztályról tudok töltődni egyébként, tehát amikor kezelődnek az osztályon a gyerekek, nehéz helyzetben vannak a családok, ott is vannak mindennapi sikerélmények, de amikor az ambulanciára visszajönnek, évekkel, évtizedekkel később, és most már abban a korban vagyok, vagy annyi, akkora a pálya mögöttem, hogy jönnek az egyetemi diplomájukkal, férhez mennek, elküldik az esküvői fotóikat, és néha egyszerűen csak kinyílik az ajtó, és valaki megjelenik egy kis babával a karján, és közben látom magam előtt azt a helyzetet másfél-két évtizeddel korábban, amikor az életért küzdöttünk, ez hihetetlen erőt ad. Tehát egy ilyen esemény hónapokra lendíti előre az embert, és hát otthon a gyerekeimet látni, felnőni, megtalálni az útjukat, megtalálni a pályájukat, boldognak lenni az életben, szerintem ez hihetetlen erőt ad.
Azt mondta, hogy nagyjából 10-ből 2-en élték túl 40 évvel ezelőtt, ma meg nagyjából 10-ből 8-an élik túl. Hogy viseli, amikor mégsem éli valaki túl?
Az ember megtanulja a családokat elkísérni az utolsó hónapokban, hetekben. Ez nem azt jelenti, hogy bármelyik kisgyerek elvesztése idővel kevesebb fájdalmat okoz. A sikerek is velünk élnek, de az elvesztett betegek bennem legalábbis jobban rögzülnek. Utána egy ideig keresem, hogy lehetett volna valamit másképp csinálni, keresem, hogy hol lehetett volna esetleg mást tenni, még akkor is, amikor teljesen nyilvánvaló, hogy mondjuk a beteg beérkezése pillanatában eldőlt a sorsa, annak ellenére, hogy a család is és mi is hosszú évekig vagy hónapokig küzdöttünk.
Van ilyen, hogy valaki beérkezik, megkapja a diagnózist, és pontosan tudja, hogy igazából nincs esély, vagy valamennyi esély mindig van?
Olyat soha nem mondanék, hogy nincs esély. Nyilván meg kell mondani a szülőknek azt is, hogyha annyira nehéz a helyzet, hogy ez az esély kicsi, tudniuk kell, hogy miért küzdenek. De mindig történhet valami. Tehát bármikor jöhet egy új műtéti eljárás, kifejleszthetnek egy új sugárkezelést, bármelyik hónapban megjelenhet egy olyan célzott új kezelés, ami megváltoztatja azt, amit adott pillanatban gondolunk a betegről. És azért vannak olyan betegeink is így az elmúlt évtizedek során, akiknél a bejövetelük pillanatában azt gondoltam volna, hogy nincs esélyük, és nem nagy számban, de vannak, akik élnek. Tehát sohasem mondja az ember, hogy nem lehet pozitív kimenetele.
Látott csodát?
Azt gondolom, hogy igen, de hogy a mindennapokban, tehát hogy kérdés, mi a csoda? Én azt gondolom, hogy az is csoda, amit ezek a családok végigküzdenek az osztályokon, ahogy az otthoni életüket folytatják, és pont a hétvégét együtt töltöttük egy nagyon jó baráti családdal, akiknek a gyermeke korában a mi betegünk volt, és a tengerparton ülve mondtam az édesanyának, hogy én mennyire csodálom őt, és tényleg csodának tartom, hogy az ő kislányuk úgy nőtt fel, és úgy került felnőtt korba, hogy nem látszik rajta semmi nyoma annak a nehéz, azoknak a nehéz éveknek, amit végigcsináltak. És azt gondolom, hogy ez a csoda, amikor a szülő a saját néha rossz érzéseit, a saját féltéseit úgy félre tudja tenni, hogy lehetővé tegye azt, hogy a gyermeke kiteljesedjen egy ilyen nehéz történet után, és bár mindig benne marad egy kis félsz, de szabadjára engedi, kiröpteti, mint egy pillangót, és engedi, hogy az életben kiteljesedjen, és ne vigye magával azt a szorongást, amit ő belül rejteget.
Beszéltünk az orvosi részről, beszéltünk a lelki részről, a beszélgetés részéről, az, hogy hányan, hogyan, milyen módon tudják segíteni a gyógyulni vágyó betegeket. Az Érintettek Egyesület szerepét ezt hogyan látja?
Az Érintettek Egyesület megalakulására óriási nagy szükségünk volt. Tehát ha körbenézünk bárhol a nagyvilágban, akkor tőlünk nyugatabbra nincs olyan ország, ahol ne lenne olyan szülői egyesület, aki támogatja a szülőket, a családokat, összeköti az orvosi, a nővérgárdával, tehát hihetetlen hiánypótló, tehát az, hogy ők ott vannak, hogy támogatják a családokat. Sokszor az ember orvosként egy idő után a szakmájában elkezd orvosi nyelven beszélni, tehát például az Érintettek könyve, ami valahol egy szakkönyv, de lefordítva a szülők nyelvére, tehát ez egy hiánypótló kiadvány. Tehát ez egy óriási segítség, amikor az ember az első beszélgetést folytatja a családokkal. Amint kimondom a diagnózist, abban a pillanatban a szülő tekintete megváltozik, és látszik, hogy utána mondhatok mindent a mellékhatásokról, csak a diagnózis kattog a fejükben. De az, hogy utána mondjuk hazamegy, és elő tud venni egy ilyen könyvet, és abból fel tudja idézni, hogy mi hangzott el, ez valami elképesztő. Fantasztikus az a kis lánc, amit a gyerekek számára behoztak Magyarországra, amit gyűjthetnek, és például a barátnőméknél is a szobában ott függ az a kis láncocska, amire a gyerekek így visszagondolhatnak, és büszkék lehetnek arra. Tehát nem a sérülést élik meg, hanem büszkék arra, hogy ők ezt végig tudták harcolni, és legyőztek valamit.
Sok eredményes harcot, vagy sok eredményes harcnak a végigkísérését kívánom önnek. Köszönöm szépen, hogy eljött
hozzá. Köszönöm szépen én is.